de van következménye minden bűnnek egyébként. És nehogy azt higgyétek, hogy Isten büntet. A héber avon szóba benne van az, hogy bűn, és benne van az, hogy a bűnnek a büntetése. A bűn olyan, mint egy alma, amit lepermeteztek halálos méreggel. És ha én azt mondom a fiaimnak, vagy fiamnak, meg a gyerekeimnek, lányaim van, három lányom, hogy mondjuk lepermeteztem az almafát, és azt mondom, figyeltek ide, most elmegyünk anyukátokkal, elutazunk, ne egyetek a fáról, mert mérgezett. De hát ők azt mondják, hogy ó, de szép az az alma, ó, de kívánatos, nem alma volt az édenkertben, ne asszociáltok most oda, ez az én illusztrációm. És akkor lemennek a gyerekek, és leveszik, és beleharapnak, nem én fogom őket megölni, hanem az almában lévő méreg. Értitek? Nem Isten a gyilkos. Nem Isten az, aki kedvét lelő a harag kitöltésében, hanem szükségszerűen hozza a bűn a következményét. Azt mondja Pál apostol, haragot gyűjtenek a harag napjára. Azt szoktam mondani, hogy annyi rőzse lesz alattad a pokolban, amennyit te gyűjtöttél. Bár most nem nektek mondom, mert senkinek kerüljön oda. De annyi rőzse lesz alattad, amit te gyűjtöttél. Minden engedetlenséggel, minden igazságtalansággal, minden kitérővel, minden meg nem térni akaró megkeményedéssel, csak haragot gyűjt az ember a haragnapjára, ha meg nem békül Istennel. Ha semmibe vettem szolgám vagy szolgálóm igazát, amikor perük volt ellenem, mit évő lennék, ha rám támadna Isten? Mit felelnék neki, ha számon kérne? Nem az alkottaé őt, aki engem az anya mélyben. Nem ugyanaz formálta bennünket az anya ölben. Meg volt egy jó egészséges mértékű humanizmus azért benne is. Jóba is. Ennyi egészséges, hogy ember, ember. És mindegy, hogy ő volt a legtekintélyesebb, tudott együtt érezni és segíteni a társadalom által megvetettel. Ha megtagadtam a nincstelen kívánságát és az özvegy szemeit, epedni engedtem, ha falatomat egymagam ettem meg, és az árva nem evett belőle, akit ifjúságom óta apjaként neveltem, és anyám méhétől fogva vezettem, ha elnéztem, hogy a veszendő ruhátlan, és a szegénynek nincs takarója, ha nem áldott engem, mert dereka juhaim gyapjától fölmelegedett, ha az árva ellen kezet emeltem, mert láttam, hogy a kapuban segítségemre vannak, akkor essék le vállam a lapockámról, törjön le tőből a karom, hiszen rettegtem Isten csapásától, és fenségét nem bírom elviselni. Jó értelemben vett félelem az Istentől. Annyira tisztelem Isten, hogy félek tőle. Ha reménységemet aranyba vetettem, és azt gondoltam, hogy csak színaranyban bízhatom, ha annak örültem, hogy gazdagságom nagy és sokat szerzett a kezem, ha néztem a napvilágot, hogy ragyog, és a holdat, hogy milyen pompával halad, ha csak titokban is olyan bolondságot tettem, hogy csókot hintettem feléjük kezemmel, itt ezt most nem nagyon értjük, mert ugye nem szoktunk a napra kacsingatni meg a holdra, mert az az idő már elmúlt, amikor ilyen primitív bálványimádás jellemző. De tudod, amikor belenézel a horoszkópba, akkor ugyanezt csinálod. Mit mondanak a csillagok? És lehet, hogy azt mondod, hogy hát én csak úgy kíváncsiságból, meg nem is érdekel, csak úgy megnézem. Ne kacsingass. Ne csinálj. Elmondass magadnak jövendőt. Isten tudja a te jövődet, és neki nagyon jó terve van. Engedd, hogy azt bontakozzunk ki. Ha csak itt, igen. Ez is bírák elé való bűn volna, mert megtagadtam volna az Istent odafönt. Nem örültem gyűlölöm vesztének, nem újjongtam, ha baj érte. Nem szoktam számmal vétkezni átkot kérve valakire. Nem mondhatta a sátram vendégei, mondhatták, hogy valaki nem lakott jól nálam hússal. Nem hált jövevény az utcán, ajtómat kitártam az utas előtt. Ha emberi módon eltitkoltam vétkeimet, keblembe rejtve bűnömet, bizony akkor tarthatnék a nagy tömegtől. Hát itt van, hogy nem, ő nem láthatatlan volt, csak nem rejtette. Retteghetnék a nemzetségek megvetésétől, hallgatnék, és az ajtón sem lépnék ki. Bárcsak meghallgatna valaki, ímé ez a végszó. Válaszoljon a mindenható, írjon vádiratot, mint vádlom. Bizony én azt a vállamra venném, és a fejemre kötném, mint koronát. Lépteim számát is megmondanám neki, mint egy fejedelem, úgy járulnék hozzá. És itt még a földről is beszél. Ha a termőföldem ellenem kiáltott, és valamennyi barázdája sírt, ha termését fizetés nélkül ettem, vagy művelőjét agyonhajszoltam, töv is teremjen búza helyett, és gyom árpa helyett. Mit vár Magyarország, ha a munkáért nem fizetnek? Ugye ez a körbetartozás. Ez felháborító. Megcsinálják a hidat, és nincs kifizetve. Ez átkot hoz maga után. És csak egy, ami alatt ott van Magyarország. Ezt csak azért mondom, hogy ha valaki tehet, valamit tegyen. De imádkozhatom, hogy Uram, hozd föl világosságát ennek a népnek, hadd lássa meg, hogy ő maga hozza magára az átkokat. Ha valaki dolgozik neked, fizest ki. Itt végződnek jó beszédeim. Hát ugye egy nagyszerű emberről olvastunk. Egy nagyon, nagyon jó személyiséget, tényleg. Mi volt az ő titka? Ki tudja megmondani? Mi volt az ő életében az, amiből kinőtt, kifejlődött ez? Jó családba született? Jó természete volt neki? Vagy mi volt jobbnak a titka? Én azt gondolom, hogy ha valami olyan lenne, amihez én nem juthatok hozzá, nem hívna fel az ige engem arra, hogy figyeljek jóra. Ezért, ha Isten azt mondja, hogy emlékezzünk rá, figyeljünk arra, amikor az áldatosságról beszél, akkor azt azért mondja, hogy nem csak jobb lehet ám ilyen, hanem te is, meg én is lehetek ilyen. Sőt, most felolvasnák egy nagy listát arról, hogy az áldatosság mennyire fontos, akkor az a helyzet, hogy mindenkinek el kell jutni arra bizonyos értelemben, amilyen jó volt. Az áldatosság tekintetében mindenképpen. Na, mi volt jobbnak a titka? Miért volt jobb olyan, amilyen? Ez mindenképpen ott volt. Hogy tudta, a legutolsó pillanatig azt mondja, ha megöl is, bízom benne. Hű volt és igaz. Belátó volt. Isten félelme. Igazságos. Türelmes. Szolgált Istennek. Na most ezeket, amiket mondtunk, vagy gondoltunk, sűrítsük. És nézzük meg, hogy mit mond az ige. Mert ezek itt tényleg jók, de hogy tudjuk kötni. Elhangzott talán kettő ugye, hogy amit itt felsorol, hogy Jób fethetetlen volt, becsületes volt, félte az Istent, és gyűlölte a bűnt. De tudjátok, testvérek, nem ezt a négyet akarom most fölírni a levegőbe, vagy a szívetek táblájára. Mert Jobbnak a fethetetlensége, Jobbnak az Isten félelme, Jobbnak a bűngyűlölete, és a becsületessége, igen, mert a Károlyban másképp van. Tehát az ő fethetetlensége, becsületessége, istenfélelme és bűngyűlölete, ezek Jobot jellemezték, de ezek gyümölcsök voltak a Jób életébe. Gyümölcsök. És gyümölcshöz hogy lehet hozzájutni? Most megint szálljunk a teljesen emberi szintre. Gyümölcshöz hogy lehet hozzájutni? Tessék? Jó makker, te rögtön a gyökére tapintottál. Mert lehet, azt hittem, valaki azt mondja, kimegyek a piacra. Hát az is megoldás, nem? Mert gyümölcshöz úgy is hozzá lehet jutni. Remélem azért olyan már senkinek nem jutott eszébe, hogy átmegyek a szomszédba, amikor nincs otthon. Mert így is hozzá lehet gyümölcshöz jutni. Meg lehet úgy is, hogy vetek. Hogy vetek? Csak hát nekem most kéne. De a bibliai gondolkodás szerint türelem. Vess, és lesz gyümölcsöd. Mert lehet, hogy lehet venni, de emlékezzetek, amikor a 10 szűzről beszél az Úr Jézus, azt mondja, lesz olyan idő, amikor nem lehet venni. Még kapni se lehet, ha nem lopod, csak szépen kéred. Nem volt olajuk, és se nem kaptak, se nem tudtak már venni. Vagy ha vettek, már késő volt. Vagy ott volt az életükben valami, most nem arról akarok beszélni, vagy nincs ott. Ezért azt nézzük meg, hogy mi az, amit vetett Jób. Mert ezek, amiket felsoroltunk, hogy például igaz. Ugye itt a Károlyban ezért keveredtem egy kicsit, az igaz van a becsületes helyett, hogy igaz, igazságos. Ez egy gyümölcs, hogyha valaki igazságos. Áldja meg az Úr. Mert honnan tudnál te igazságos lenni? Honnan tudnál te igazságos döntéseket hozni, ha nem ismered Istennek az igéjét? Ha nem tudod, hogy éppen Isten abban a konkrét szituációban most hogy lát? Mert a Jobbnak, a barátainak megnézzük a beszédét, annyi jó konferenciát lehetne belőle tartani. Olyan nagyszerű igazságokat mondanak Jobb barátai. Csak tudjátok, Isten borzasztóan felháborította. És ha Jobb ha nem áldoznak, és Jobb nem imádkozik értük, ki tudja, mi lesz velük. Miért? Mert pont Jobbra nem illett. Ezért, hogy te igazságos legyél, becsületes legyél, ez egy gyümölcs, ennek ki kell fejlődni az emberben. Vagy mondhatnám azt is, hogy Isten félő. Na van olyan, amikor azt olvassuk az Ószövetségben, különösen, hogy az Isten félelem jutalma. Az alázat és az Isten félelem jutalma, Melinda, mert ezt már megtanultuk. Marci segíthet neki, meg Peti is. Minden ember szeretné, és nem baj, hogy szeretné. Csak a megfelelő úton jusson hozzá. Az Isten, az alázatnak és az Isten félelemnek a jutalma gazdagság. Élet, kettő már megvan, dicsőség. Az ember szeretné a dicsőséget. Nehogy azt mondd, hogy te nem. Mert ha Ádám utódja vagy, akkor te is szeretnél a dicsőséget. Mert a dicsőségből jöttünk ki, onnan estünk ki. Teljesen normális, hogy az ember szeretné a dicsőséget. Csak először adja Istennek mindent, hogy majd Isten is megdicsőíthessen. Az ember szeretné az életet, hogy ne szeretné? Az ember szeretné a gazdagságot, hogy ne szeretné? Ezek normális dolgok. Csak ennek van útja. Alázat és Istenfélelem. Na ebben az esetben vetőmagként van az Istenfélelem, de az 1 Timóteus 4.7-ben azt mondja Pál apostol Timóteusnak, hogy fegyelmezd magad az Istenfélelem érdekében. Ez egy nyers szó szerinti fordítás. Fegyelmezd magad az Isten félelem érdekében. Tehát Jobbnak az Isten félelem, majd látjuk, gyümölcs volt az életében. És a te életedben is az Isten félelem egy gyümölcs. Konkrétan a fegyelemnek. Egyszer egyik reggel készültem az ige hirdetés, és akkor volt egy konkrét dolog, amit Isten elém hozott. És azt kérdeztem, Isten most mit csináljak? És akkor így lefel járkáltam, imádkoztam a konyhába, és kértem az Urat, hogy Uram, most mit csináljak ebben a dologban? Várjak a te kegyelmedre, vagy nekem kell valamit csinálni? És akkor Isten elkezdett tanítani. Azt mondta, hogy figyelj meg, most mit csinálsz? És akkor megfigyeltem, hát teszem egyik lábam a másik után. És azt mondta, Isten, ez így működik. Fegyelem, kegyelem. Fegyelem, kegyelem. Fegyelem, kegyelem. Mert egyszerűen van emberi rész, ami soha nem több, mint amit te meg tudsz tenni. Azt te megteszed, Isten kiárassza a kegyelmet, és előrébb jutottál. Aztán újra van egy fegyelmi dolog, amit te megfegyelmezed magad, és azt mondod, én ezt megteszem, mert engedelmeskedek, mert ezt mondja az ige. Aztán újra kiár az Isten kegyelme. És így lehet szellemben járni, így lehet hitben járni. Fegyelem, kegyelem. Fegyelmezd magad az Isten félelem érdekében. És ez Elég ritka dolog. Aztán ugye itt van, hogy bűngyűlölő. Azt mondanám most a Lacinak, Laci, legyél bűngyűlölő. Amíg azt mondja, tudom, az leszek ezután. De honnan tudja Laci, hogy mi a bűn? És te honnan tudod? Mert nagyon tudja Isten népe, mi a bűn. Csak lehet, hogy mellé fog. Hát ezt is a tapasztalatomat mondom, hogy nagyon sokszor Isten gyermeke ott húz nagyon éles határt, és azt mondja, ez már bűn, ez még nem. Ahol Isten nem húz ilyen éles határt. Ahol Isten viszont nagyon éles határt húz, ott meg Isten gyermeke azt mondja, hát talán, még ez belefér. Honnan tudod, mi a bűn? Hadd sértselek meg, ha most megsértődsz. Fogalmad sincs, mi a bűn. Bizonyos szituációkban. Nem arról beszélek, amikor Isten igéje fehéren, feketén beszél. Ott mindenki nagyon jó tudja, ott szoktunk maszatolni. De egy csomó olyan kérdés van, ahol fogalma sincs, mi a bűn. De te azt mondod, ez bűn. Miért? Mert egy olyan kegyesség irányzatból jössz, ahol az már bűn. Vagy olyan neveltetésed volt, olyan háttérből jössz. Hogy te arra azt mondod, az nem bűn. Na most akkor mit csináljunk? Vesztenek össze Isten gyermekei. Tépjék egymás haját, és döntsék el, ki az erősebb, kinek van igaza, mi a bűn, meg mi a nem. Nem tudod. Nem tudod. Sokszor nem tudod, mert egyszer be lehetett menni Egyiptomba Isten emberének, másszor nem lehetett. Egyszer Isten mondta, egyszer meg mikor elindult valaki, azt mondta, hogy állj meg. Mert Egyiptomba azért nem szabad visszajárni. De volt, amikor vissza lehetett menni. Honnan tudod, mi a bűn? Ha nem ismered Isten igéjét, és nem vagy élő kapcsolatban Istennel, a Szent Szellem által, honnan tudod? Ha nem hitből élsz. Ez egy bűngyűlölő ember, a bűngyűlölet az embernek egy gyümölcs. Amikor már van egy alap, amikor már van az embernek egy érettsége, amikor tényleg tudja képviselni Istent. És tényleg konkrétan tudja azt mondani, hogy ezt most Isten útállatosnak tartja, ezt most Isten bűnnek tartotta. Nem volt még ilyen, hogy beszéltél valakivel, elmentél egy pár lépés múlva, egy néhány óra múlva a Szent Szellem bűnné tette. Egy szót. Abban a pillanatban nem gondoltad, hogy ez bűn. De a Szent Szellem bűnné tette, és visszamentél, és mondtad, hogy kérlek, bocsáss meg. Azt az egy szót, azt nem úgy kellett volna, vagy nem azt kellett volna. És azt mondja, ó, semmi probléma. Ő se érezte bűnnek. De ha te nem teszed meg, akkor bűnben maradsz. Mert a Szent Szellem bűnné tette. Tehát ez is egy gyümölcs. Na most, mi volt a vetőmag? Mi volt Jób életében, amit ő gyakorolt, amit ő vetett, hogy ez a karakter, hogy ez a jellem ki nőtt az életében? Az 5. versben sok minden el van árulva. Figyeljék a testvérek! Amikor azonban a lakoma napjai sorra lejártak, értük küldött Jób és megszentelte őket, úgyhogy korán reggel, kulcs szó, jó reggel, most nem a testvéreknek köszöntöm, hanem a Károly Bibliában így, hogy jó reggelt, felkelt, és ez egy úgynevezett, most az idegen szót azt nem mondom, mindegy, egy olyan kifejezés volt, ami nem feltétlen szó szerint értettek, a lelkiismeretességet írja le vele sokszor az ige. Bár nagyon sokszor konkrét, hogy tényleg reggel kell fel Isten gyermeke. Reggel ébreszti a hajnal Dávid. De ez egy átvitt értelmet is magára öltött, a jó reggelt, lelkiismeretességet is fejeztek ki vele. Korán reggel fölkelt, és annyi égőváldozatot mutatott be, ahányan voltak. Mert azt gondolta Jób, hát ha vétkeztek a fiaim, és káromolták Isten szívükben. Így szokott tenni Jób minden alkalommal. Ha nem is jegyzetelnék a testvérekhez, ezt az 5. verset megjegyzik, akkor már 3 vető magot földig fedezhetnek, és otthon utána nézhetnek. Az egyik az, hogy Jób kereste Istent áldozattal. Ez egy vetőmag, mert erre fel vagy szólítva. Keressétek az Istent, amíg mi lesz olyan, hogy nem található majd meg? Hát persze. Lehet már itt a földi életedben. Nem hallottatok még olyan történetet, hogy Isten már leúszta a rolót? És nem volt több lehetőség? Van ilyen. Keressétek az Urat, míg megtalálhatom. Hallottam egy illusztrációt, és nagyon tetszik. Úgy kell Isten keresni, mint a slusz kulcsot. Hú, de degradáljuk. Slusz kulcsot. Ezt mindig rosszul mondom. Slusz kulcsot. Tehát mindenki érti, miről beszélek. Már akinek kocsija van. Reggel indulok a munkába, vagy napközben egy fontos tárgyalásra, és tapogatom a zsebem, nincs a slusz kulcs. És akkor tűvé teszem a házat, ahogy szokták mondani Szabolcsban, de lehet itt is. És annak meg kell lenni, hát a tegnap este itt van, kiszálltam a kocsiból. Jó van, drágám, de hova tetted, sose a helyére teszed. Nem baj, keresjük meg, és akkor az egész család mozgósítva van, mert a slusz kulcsnak meg kell lenni. És addig a család nem nyugszik, míg a slusz kulcs meg nincs. Na, Istent is így kell keresni. Nem úgy, ha megvan, megvan, ha nincs, nincs. Mert megtalálható. Kinek? Aki keresi. És az Úr, és Isten nem titkolja el, hogy sokszor úgy elbújik, hogy ne legyen könnyű megtalálni. Mert egy rejtőzködő Isten, mondja Izsajás próféta. Mert azt mondja, engem keresetek, és aki teljes szívből keres engem. Lehet, hogy Isten úgy elbújik, hogy megnézi, hogy mi van a szívedbe? Meddig mész el az ő keresésébe? Nem fog olyat csinálni veled, hogy végképp ne találd meg. De ha te nem vagy elég kitartó, nem biztos, hogy előjön. Mikor kerested utoljára úgy Istent, mint a slusz kulcsot? Egyáltalán keresed így Istent? Vagy beéred azzal, hogy egyszer megtértél, egyszer újjászülettél, egyszer átélted a bűneid bocsánatát? Tudjátok, elmondom nektek csak azért, hogy a... Meddig lehet beszélni? Na, addig beszélek, míg valaki el nem alszik. Na nem, ez nem biztos. Csak tényleg, tehát azért mondom most ezt, hangsúlyozom, hogy a későbbiekben nehogy félreértsenek a testvérek, meggyőződésem, hogy nem lehet hívő életet élni, főleg a napjainkban Istennel való élő, aktuális kapcsolat nélkül. Nem lehet úgy hívő életet élni, hogy ne éld át, hogy Isten átölel. Hogy Isten megérint, hogy Isten megszólít. Úgyhogy nem vitatott, hogy most ő szólt, vagy nem ő szólt. Hogy most én valamit csak úgy gondoltam, vagy nem gondoltam. Nem azt mondom, hogy ezt minden nap meg kell, hogy tapasztald. Mert lehet, hogy Isten kivisz a pusztába, amikor hónapokig nem szól hozzád. Hogy megnézze, mi van a szívedbe. De előbb-utóbb kell, hogy megtaláld őt. Kell, hogy halld őt. Kell, hogy személyes érintést kap tőle. És ez a Szent Szellemben lehetséges, mert Jézus Krisztus által van utunk az Atyához, a Szent Szellemben. Jób kereste Istent. Ez az első vetőmag. A második, hát ha vétkeztek a fiaim. Ez a szó. Igaz, hogy azt hiszem a kávéban ez nincs benne, de ez a hátha szó. Hátha. Egy jó értelemben vett határozatlansággal volt Jóbnak. Határozatlan. Határozatlan. Ma elvárják tőlünk a világba, Meg lehet én magamtól is elvárom, hogy mindig mindent tudjak. És akarok is mindig mindenre frankót mondani. Tutit mondani. Isten gyermekei pedig, akiknek életük áldott, azok határozatlanok. Mondom jó értelemben. Azt mondja a kijelentés Jézus Krisztusról, hogy ő testi élete idején esedezésekkel, hangos kiáltással, könnyek között járult az elé, akinek hatalma van őt kiszabadítani a halálból. És meghallgattatott? Miért? Isten félelméért. És tudjátok, ott a görögben nem az Isten félelemnek a szava van, hanem ott egy speciális szó van. Azt jelenti, hogy habozás, határozatlanság, tépelődés, kétségek közt hányódás, bizonytalanság. Az ember fia bizonytalan volt? Igen. Mert semmit nem akart tenni, csak amit az atya, amit őtőle hall és őtőle lát, semmit nem akart tenni. Ezért soha nem volt magabiztos, hanem éjszakánként ott a hegyen, meg kint a pusztában korán reggel, megbeszélt az atyával, mi a program, atyám? Maradjak még ebbe a faluba, vagy menjek tovább? Mindenki engem keres ott. Az lett volna az evidens, hogy a szolgálatát elkezdte előző nap este, Márk evangéliumának az eleje, elkezdi az előző nap este a szolgálatát, betegeket gyógyít, démonokat űz, prédikál, és hát ugye nem volt közvilágítás, beesteledett, mindenki hazament. Reggel korán ott volt az egész csapat, az egész falu. Jézus meg már ugye korán reggel kint volt a pusztába, imádkozott. Péter, mester, mindenki téged keres! Egyszer úgy olvastam ezt az igét, azért már ennyire bennem, hogy olvastam, felemeltem a fejem, olvastam, felemeltem, és akkor próbáltam kitalálni, hogy mi lehet ott, mit fog erre Jézus válaszolni, mikor Péter azt mondja, mester, mindenki téged keres. És nem találtam ki. Azt gondoltam, visszamegy. Nem. Azt mondja, nem. Megyünk más falvakba is, vagy városokba, hogy hirdessem az igét, mert azért jöttem. De ezt azért tudta, mert megbeszélt az atyával. Határozatlan volt. És annyit csak hadd mondjak el, testvérek, hogy majd olvassátok el a Jób könyvét. Csodálatos könyv. Jób végig, tehát nem csak ez az egy szóra ülök rá, hanem az egész könyvet teszem alapul. Jób végig határozatlan. Tudjátok miért? Mert ismerte Istent, egy bizonyos tapasztalata volt, és ez egy keret, ahogy ismerte Istent eddig. És akkor jön a csapások, elveszik mindenét, mindenkiét, még a feleségét is, legalábbis érzelmileg mindenképpen, azt mondja, undorodik a leheletemtől, hát azért ez nem volt egy egyszerű dolog. Az egészségét is elveszti, és nem érti az Istent. Nem érti az Istent. Isten nem fér bele abba a keretbe, amit ő eddig ismert róla. Tudjátok, Jób nem úgy csinál, mint a barátai. Jób nem mondja azt, hát, ha Isten most így viselkedik, akkor Isten most már nem igaz. Akkor Isten most már nem szeret. Mert ezt tapasztalom. Nem. Jób nem merte ezt kimondani. Mert egy jó értelemben, mert határozatlansága volt. És ez egy kulcsa volt annak, hogy ő álhatatos maradt. És tudjátok, lesz idő, amikor majd kiderül, hogy a hitedbe hittél, vagy Istenbe. Eljön majd az az idő, vagy talán átéltél már ilyet, amikor semmit nem értettél. Minden keretet áttört azon, hogy Isten veled viselkedett. És ilyenkor csak az menti meg az embert, hogy azt mondja, nem tudom, mi történik, de Isten jó, Isten kegyelmes, Isten irgalmas, Isten szeret, hiszen ő formált. Mint egy adagedényt, és nem sorozatgyártásba csinált engem, hanem eltervezett, megalkotott. És ez az, amire rá tud szállni. Meg odaadta fiát a kereszten, ez tuti, ez biztos. Semmi más nem tudok. Azt, hogy most mit élek át, mit tapasztalok, nem tudom. Ezt értem határozatlanságon. Ellenben jó barátai. Eljönnek messzeföldről, keresik Jóbot, ezt csak úgy mondom az ige alapján, de ez nincs leírva, csak kiderül, hogy Jób kint van a szemétdombon a városon kívül. Ott ül a porba és a hamuban. És akkor kimennek a barátok, és meglátják Jóbot. Nem ült ott sok ilyen ember. Valószínű, hogy egyedül Jób akargatta ott magát, és jajgatott. És azt olvassuk, hogy alig ismertek rá. Tehát igaz, hogy az arca is el lehetett neki torzulva, de nem ez volt a fő probléma, hanem az, hogy volt nekik is egy keretjük. Az igaz ember áldott, a bűnös embert Isten ítélete utoléri és lesújtja. Jóbot most, bár tudták róla, hogy becsületes, istenfélő, mert ezt elmondják róla, tudták róla, hogy igaz és egyenes, és nem hallottak még mást róla, rosszat nem hallottak róla, de most ő beteg. Most ő mindenét elvesztette. Fiúk, mi lehet itt? Mert ezt tudom Elifásztól, hogy megbeszélték. És akkor elmondták ott, hogy ki mit tud, és akkor megállapodtak, hogy Jób vétkezett. Értitek? Ők nem voltak határozatlanok. Ők tudtak. Ők hoztak egy döntést a látszat alapján. És eltalálták? Nem. Végig úgy beszéltek, mint akik tudnak. Egyik a másikat versenyezte le. Az utolsó már azt mondta, hadd beszéljek már, mert olyan vagyok, mint egy borostömlő, majd a forra bor, ha nem szólok, szétdurranok. Annyira tudták, mit kell mondani. És a végén, ha nem bocsájt meg nekik Isten az áldozatét, meg a jó imáját nem hallgatja meg, akkor bajba kerülnek. Mert Isten felingerelték, felbosszantották, mert tudtak. Jób határozatlan volt, jó értelemben, és ez egy vetőmag. És így tud Isten téged tovább. Tegnap este beszéltünk arról, hogy amikor a tanítványok mennek, és kérdezgetik egymást, ott megjelenik egy harmadik, és elkezd beszélni, és hevül a szív. Mikor oda kerültünk Galgagutára 14 évvel ezelőtt, igaz, hogy még a teológiát se végeztem el, de hát lelki pásztorként úgy gondoltam, nekem mindent tudni kell. És akkor leültünk ifjúságira, velem egykorú fiatalok voltak még akkor, és akkor úgy éreztem, hogy mindenre tudni kell a választ. És akkor egyszer csak felhagytam ezzel. És azt mondtam, nem tudom mindenre a választ. És tudjátok, Isten elkezdte a kinyilatkoztatásokat árasztani. Mert ott ültünk, beszélgettünk, gondolkodtunk, kérdezgettük egymást, és tényleg, felmérhetetlen sok áldást kaptunk. És akkor ott Isten kinyilatkoztatta magát, aztán mentünk egy konferenciára, vagy hallottuk, hogy Isten mit végez a világba, és csak lestünk, hogy Gután ezt nekünk Isten elmondta. Mert hát miért ne mondaná el? Mert miért ne jelentené ki magát neked? Hogyha te nem okoskodsz, hanem azt mondod, Uram, nem tudok mindent. Uram, tele vagyok kérdéssel. Hát én is. Hát akkor meg üljünk le, és kérdezgessük egymást. És ilyenkor megjelenik Jézus, és kijelentést ad. És megnyitja az igét. Nem tudom, milyen típusú ember vagy. Ilyen vagy? Vagy olyan, mint aki mondjuk beszélget egy csapat, oda jön ötödiknek, vagy ki tudja, mondjuk négyen beszélgetni ötödiknek, belehallgat, két mondatot hall, és akkor már mondja. És akkor megfagy a levegő, nincs tovább. Mert ő már megmondta. Vagy beállsz egy csapatba, és akkor hallgatsz. És akkor kérdezel. Mikor Jézus, a 12 éves Jézus a templomban volt, mit csinált ő ott a templomban, mikor 12 évesen lemaradt a szüleitől? Ki tudja megmondani? Tessé? Igen. Most nem azért, hogy itt emeljem a Brunót, mert nem ismerem, de még egyedül tőle hallottam, pedig ezt már nagyon sok gyülekezetben megkérdeztem. Minden gyülekezetben azt mondják a testvérek, tanított. Persze az is le van írva, de nem ezzel kezdte, hanem ült, mint most ti, hallgatott, mint most ti, és kérdezett, ez le van írva, ült, hallgatott, kérdezett, ezt nem nézd meg csinálni. Ülni szeretünk, hallgatni már nem biztos, kérdezni meg, ki tudja. De a szellemi ember még az egykorintus alapján is ilyen. Hogy kérdez, és nem kijelent. Az a testi hívő, aki csípőből ítél. És a Szent Szellem munkájára is azt mondja, hogy bolondság. De a szellemi hívő ember mindent megvizsgál, szétszed, kikutat. És miután van két vagy három tanú, tőle független tanú, akkor mer ítéletet mondani, döntést hozni. Mert az Úr is azt mondja, hogy így kell döntést hozni, így kell ítéletet hozni. Tehát ült, hallgatott és kérdezett. És amikor feleltek neki, akkor utána átváltozott. Hiszen érezték a rabbik, hogy az ő feleleteik olyan, hát ez a kérdés olyan volt, hogy csak utána már visszakérdeztek, és akkor már Jézus tanította őket. De nem így kezdődik, hogy tanítasz. Úgy kezdődik a hívő élet, és úgy is ér véget, ha normális, hogy ülsz, hallgat és kérdez. És amikor Isten azt mondja, hogy most te beszélj, akkor te beszélsz, és nem okoskodsz. Tehát jó értelemben vett határozatlansága volt Jóbnak. És van a harmadik, ami itt van, így szokott tenni Jób minden alkalommal. Szokott. Ide kapcsolnám azt, hogy jó reggelt. Lelkiismeretes, fegyelmezett ember volt. Kialakított olyan szokásokat, amik őt olyan emberré tették, amilyen. És akkor még egyet nézzünk meg, ami vetőmag volt, és talán mindegyik ebből táplálkozik. 23. rész, 12. vers. Ajkának parancsából nem engedek, keblembe zártam szája mondásait. Vagy a Károliban szájának beszédeit többre becsültem, mint életem táplálékát. Nem tudom, hogy mi volt az ő számára az ige, mert neki még nem volt Bibliája. Jób az özönvíz után nem sokkal élt. Ábrahám kortársa volt, vagy talán még korábban. De az biztos, hogy Istentől tudott. És azt mondta erre, amit ő tudott, hogy az fontosabb, mint életem táplálék. A magyar, vagy mostanira lefordítva, ha Jobbnak választania kellett a reggeli és az igeolvasás között, akkor vajon melyiket választotta? Az igeolvasást. És ha úgy alakult a napja, hogy ebéd vagy igeolvasás, akkor azt mondta, igaz, hogy nem reggeliztem, de most sem ebédelek, olvasom a Bibliát. Most csak így. És este, hogyha a vacsora és az ige kellett választanak, az igét választottam. És akkor bőt, és azt mondja, halleluja, böltöttem egy napot. Mert ez nem olyan könnyű ám. Igen, igen. És akkor böltött, egy teljesen normális böltöt tartott. De ugyanezt el lehet mondani a Biblia, nem csak a Biblia olvasással, hanem a gyülekezet bejárással. Persze most nektek, akik itt vagytok, ezt... Ah nem, szerintem nem hiába mondom, mert lehet, hogy a múlt vasárnap nem voltál itt. De megvan írva, hogy saját összegyülekezésünket pedig ne hagyjuk el. Úgy van fordítva, hogy gyülekezetünket, de a görögben az van, hogy összegyülekezésünket. Tehát ha Sopronban 10 órakor vasárnap rendszeresen Isten tisztelet van, akkor én jövök. Akkor te jössz. És félreteszed a te dolgaidat, mert azt tudod, hogy amikor Tamás nem volt ott, akkor nagy dologról maradt volna le, ha nem jelenik meg még egyszer az Úr Jézus. És tényleg nem tudhatod, hogy pont az vasárnap, nem, mert neked készített az Úr egy nagyszerű üzenetet. De te azt mondod, á, most nincs kedvem, á, most más dolgom van. Jobbnak a jelleméhez tartozott, illetve a jellemének a kifejlődéséhez tartozott az, hogy ő többre becsülte, mint élete táplálékát, az Istennek a beszédét. És amikor meghallotta, azt mondta, nem tértem el tőle. Ez a negyedik vetőmag. Tehát kereste Istent, jó értelemben vett határozatlanság volt rá jellemző. Fegyelmezett ember volt, és az Isten igéje az első helyen volt az életében. Isten igényének a tekintélye megkérdőjelezhetetlen volt, még ha meg is próbálta kérdőjelezni a sátán. Aztán emellé tenném még ötödiknek az adást. De azért az is egy olyan dolog, hogy az kifejlik az ember. Míg az evangéliumot nem fogadod el, míg Isten igéből, Szent Szelem által ki nem nyilatkoztatja neked Isten az evangéliumot, addig nem tudsz adni. De azért besorolnám az adást a vetőmaghoz. Hogy berendezkedsz egy olyan életre, hogy nem vársz, nem követelsz, nem mindig mit adtak nekem, mosolyogtak rám, kezet fogtak velem, hogy bántak velem, hanem te csinálod, te adod. Ha kell anyagit, ha kell érzelmit, ha kell szellemit, te adod, adsz, és ez majd ki fog nőni gyümölcsként. És most már a barátoknak a jellemzését kihagyom. Legközelebb. Pedig nagyon érdekes az is, mert Elifáz, ébren vannak a testvérek, hát ez, ide figyelni kell, hogy ezt felismerjék, hogy azt mondom, ezekről nem beszélek, és kezdem, hogy Elifáz, de csak egy mondat. Elifáz a karizmatikus, akinek kijelentése van, egyik igéjét Pál apostol idézi, élménye volt, hogy most ott a Szent Szellem vagy egy démon, azt nem tudom, attól függ, mikor kapta. És tévedett? Igen. Tudnak a karizmatikusok tévedni? De még miért? Bildád a tradicionalista, konzervatív. Hiszen ő azt mondja, hogy Jób, megmondták ezt az elődök. Nekünk már nem kell gondolkodni, nagyon szabad fordításban, ez a lényeg. Nekünk már nem kell gondolkodni, már mindent megmondtak a régiek. Úgyhogy jó, figyelj ide, te bűnös vagy, és kész. Nem kell ezt hirtetni. Ő az, aki a tradíciót, a hagyományt tiszteli mindenek felett. És nem tusakodik Isten kijelentéséért. Nem izzad. Nem küszködik azért, hogy kapjon választ Istentől. Megmondták a régiek, így csinálták 100 éve, így fogjuk ezután is. Tévedett a tradicionalista? De még miért? Kófár. Ő meg egyszerűen nem tudom igazából, hogy kategorizáljam. Ő jobbnak azt mondja, figyelj, bárcsak Isten szólna hozzád. Bárcsak Isten mondaná el neked a dolgokat, az ő titkait. És most itt abba kellett volna kihagyni, de nem hagyja abba, hanem megmondja. Következésképpen, amit ő mond, azt mondja Isten. Tévedett? A maga biztos ember? De még miért? Na, most az a szerencséjük a testvéreknek, hogy Elihúról nem tudok. Őt még nem sikerült bekategorizálni, úgyhogy most tényleg befejezem. Nézzetek utána, az mit jön, mert azt nem tudom hova tenni. Isten se foglalkozik vele, nem említi. Beszél, de jókat mond, nagyon jókat mond, de nem tudom az most melyik kategória. De a karizmatikus is tévedhet, a konzervatív is tévedhet, meg a magabiztos hívő is tévedhet. Tudjátok, ez a 3 barát, vagy 4, nem tudom mondom, ezek a vallásos embereket képviselik, akik élőhitű emberek, mert megtértek, mert ismerik Istent, jókat mondanak, csak éppen nincsenek aktuális kapcsolatban Istennel. És ezért nagyon sokszínűek. Jobb egy van. Ezt most is szimbolikusan mondom. És tudjátok, ez a gyülekezet is egy lesz. Olyan lesz, mint Jobb. Ahogy olvastam Jobb könyvét, egyszer csak az esett le, hogy hát így nem lehet beszélni, ahogy Jobb beszél Istennel, csak olyannak, akinek kapcsolata van valakivel. Én a feleségemmel tudok veszekedni. Ildivel még nem veszekedtem, igaz, hogy csak tegnap este jöttünk, de lehet, hogy nem is fogok. Hát veszekedjen vele a győző. Vagy ne veszekedjen. Nem baj, lehet veszekedni. Ez nem ige, csak azt mondta egy bácsi, hogy csak egyszerre mindig egy kiabáljon. De tényleg. Tiszteljük egymást annyira, hogy hadd mondja el. De veszekedni valakivel, kiborulni valakire, csak arra tudok, akivel élő kapcsolatom van. Ezek a doktorok, ez a karizmatikus, ez a konzervatív, ez a magabiztos hívő, mondták, érzéketlenül, keményen. Jobb meg kifakad, aztán megemlékezik, aztán megint kifakad. Attól függ, milyen érzései voltak. De Istennel kapcsolatban volt. Istennel közösségben volt. És Jobbot Isten kivezette ebből a nyomorúságból, megáldotta. És tudod, hogyha te is megérted ezeket, és olyanok leszünk, mint Jobb, akkor lehetünk sokszínűek, lehetünk sokfélék, férfiak, nők, fiatalok, idősek, de ha konkrét élő kapcsolatban vagyunk Istennel, ha a Szent Szellem konkrét vezetése alatt vagyunk, az ige tekintélye alatt, akkor a gyülekezet sokszínű embere mégis egy emberként fog mozdulni. Mégis egységre, egyetésre tud jutni. Szeretnétek ezt? Akkor keresétek Istent, legyetek jó értelemben határozatlanok, legyetek fegyelmezettek, és tiszteljétek az igét. Szeressétek jobban, mint életetek táplálékát. Amen.